Ez a Híradó hétfőn este, Borsa Miklós vagyok, jó estét kívánok! A holokauszt áldozataira emlékeztek Auschwitz felszabadulásának évfordulóján. 10 év óta először nőtt a fiatalok és a nők foglalkoztatottsága, mondta Orbán Viktor a Nemzetközi Diákolimpikonok köszöntésén. Vesztegetés a román-magyar határon, a védelmi szolgálat szerint a román határőr kérhetett kenőpénzt. Rendkívüli hideg van, Sejjén mínusz 17 fokot mértek, Romániában vészhelyzetet hirdettek ki. ...69 évvel ezelőtt ezen a napon, 1945. január 27-én szabadult fel az Auschwitz-Birkenaui haláltábor. Budapesten a holokauszt emlékközpontban az áldozatokra emlékeztek és tudományos emlékülést tartottak. Orbán Viktor az emlékezőkhöz írt levelében úgy fogalmazott, a magyar holokauszt az egész magyar nemzet tragédiája.
A holokauszt áldozatainak nemzetközi emléknapján az egységes magyarországi izraelita hitközség vezető rabbia Köves Lomo imádkozott az áldozatok emlékfalánál, ahol gyertyagyújtással emlékeztek a holokauszt áldozataira.
A múltra való emlékezés nem azért fontos, hogy saját magunknak vagy másoknak lelkiismeret furdalást okozzunk, hanem csak is azért fontos, mert csak úgy tanulhatunk a múlt hibáiból és építhetünk egy fényesebb jövőt, hogyha látjuk és legyűrjük azt, amit elkövettünk a múltban.
A holokauszt emlékközpont történetében első alkalommal a magyar miniszterelnök üzenetet intézett a résztvevőkhöz. Orbán Viktor miniszterelnök üzenetében úgy fogalmazott, a kormány számos eseményt szervez a magyarországi tragédia 70. évfordulója alkalmából. Létrehozta a holokauszt 2014 emlékbizottságot, hogy ébren tartsa az emberek emlékezetét. Ugyanis nem tűrheti és nem tűri, hogy bárkit vallási vagy etnikai hovatartozása okán megbélyegezzenek, megalázzanak vagy bántalmazzanak. A miniszterelnök üzenetét a Holokauszt Központ közalapítványának elnöke olvasta fel.
A holokauszt az egész emberiség ellen elkövetett rémtettek sorozata, éppen ezért az egész emberiség tragédiája, ahogy a magyar holokauszt sem tekinthető másnak, mint az egész magyar nemzet tragédiájának.
A közigazgatási és igazságügyi minisztérium államtitkára úgy fogalmazott, Auschwitz több száz kilométerre van Magyarországtól, de a magyar történelem része, hiszen magyar honfitársaink százezrei kerültek ilyen haláltáborokba. Rétvári Bence azt mondta, az ő történelmük a mi történelmünk is.
Azt is látnunk kell, hogy ebben az időszakban az állam nem tudta megvédeni polgárait. És valóban felelőssége kell, hogy legyen az államnak azon a területen, amikor rémtetteket a holokauszt idején magyar állam nevében követtek el.
Az auschwitzi haláltábor 1945-ös felszabadításának napját, január 27-ét az ENSZ 2005-ben nyilvánította a holokauszt áldozatainak nemzetközi emléknapjává. Az ENSZ határozata hangsúlyozza az emlékezés és a tanítás kötelességét is, hogy a jövő nemzedékei megismerjék a 6 millió túlnyomó részt zsidó áldozatot követelő náci tömeggyilkosságok történetét.
Megzavarták a holokauszt emlékközpontban tartott ünnepséget. Az igazságügyi minisztérium államtitkárának beszéde után Gulyás Márton szakította félbe a megemlékezést. Az ellenzéki aktivista, aki az elmúlt időben több kormányellenes tüntetésen is felszólalt, a holokauszt 70. évfordulójára a Szabadságtérre tervezett emlékmű ellen tiltakozott. Szerinte ugyanis ezzel történelemhamisítást követel a kormány. Rétvári Bence államtitkár azt mondta, az emlékmű az áldozatoknak állít emléket. A holokauszt emlékközpont igazgató helyettese többször felszólította a férfit, hogy üljön le. Botos János azt mondta, méltatlan az áldozatokhoz és méltatlan a túlélőkhöz, hogy valaki választási kampánygyűlésnek használja a megemlékezést. Közleményben emlékezett meg több párt az áldozatokról a holokauszt nemzetközi emléknapján. A KDNP azt írta, az igazi védelmet az ordas eszmék és az antiszemitizmus ellen a hiteles kereszténység képes nyújtani. Mesterházi Attila, az MSZP elnöke a kifosztott és meggyilkolt honfitársakra való megemlékezésre szólított fel. Gyurcsány Ferenc, a Demokratikus Koalíció vezetője úgy fogalmazott, soha többé olyan demokráciát, amely nem képes megvédeni magát. Bajnai Gordon, az Együtt PM Szövetség vezetője azt írta, a magyar állam elárulta a vészkorszakban halálba küldött polgárait. A liberálisok szerint a holokauszt áldozatainak halála nem csak Magyarország, de minden magyar tragédiája is, amely ma is felelősséget ró ránk. Áder János köztársasági elnök felhívására a holokauszt emléknapon este 7 órakor országszerte több televízió és rádió 70 másodpercre megszakította műsorát. A felhíváshoz a közmédia összes csatornája csatlakozott. Holokauszt túlélők emlékeztek az átélt borzalmakra és az áldozatokra a lengyelországi Auschwitzban is, ahol a haláltábor helyén ma emlékmúzeum működik. A német parlament is küldött delegációt, megemlékezés volt a bécsi ENSZ központban és Berlinben is, ahol a parlament épületén félárbócra engedték a német lobogót.
A munka szabaddá tesz. Olvasható a hírhet jelmondat az egykori náci haláltábor bejáratánál lévő táblán a lengyelországi Auschwitz közelében. A lágerben több mint 1 millió elhurcolt zsidó ember gyilkoltak meg. 1945. január 27-én a szovjet katonák csak 7000 foglyot, főleg nőket és gyerekeket találtak a helyszínen. Az immár emlékközpontként működő egykori munkatáborban hétfőn több mint 100 túlélő emlékezett az átélt borzalmakra. Az izraeli parlamentből és a német törvényhozásból is érkezett delegáció, hogy lerója kegyeletét az áldozatok előtt. Ennek soha többé nem szabad megtörténnie. Kétszer éltem át a poklot, először Auschwitzban, majd Berlinben. Még gyermek voltam, de amit akkor láttam, soha nem tudom elfelejteni, mondja az egyik lengyel túlélő. Az emlékezés kötelességét és a fiatal generációk tanításának fontosságát hangsúlyozták a bécsi ENSZ központban is a holokauszt áldozatainak emléknapján. A rendezvényen a világszervezet által meghirdetett tematikus plakátkiállítás 16 pályaművét is bemutatták. Ez remek módja az emlékezésnek. Világszerte rengeteg szervezetünk van, de ez a verseny a fiatalokat szólította meg. Olyan korszakról szóló jelentésekkel bíró munkákat kellett alkotniuk, amelyekkel aztán emberek ezreit szólítják meg, mondta a Yad Vashem intézet képviselője. Berlinben a holokauszt áldozatai előtti főhajtás jeleként félárbocra engedték a német lobogót a parlament épületén. A megemlékező ülést idén a 95 éves orosz Daniil Alekszandrovics Grányin nyitotta meg. Az idős író a 70 évvel ezelőtt ezen a napon véget ért, csak nem 900 napig tartó leningrádi ostrom egyik túlélője. A megemlékezésen a kancellár és a német államfő is részt vett.
10 év óta először nőtt a fiatalok és a nők foglalkoztatottsága, jelentette ki Orbán Viktor a Nemzetközi Tudományos Diákolimpiákon eredményesen szereplő magyar diákok és tanáraik tiszteletére rendezett ünnepségen. Beszédében a miniszterelnök azt mondta, idézem, a magyar sikerek azt bizonyítják, hogy a sokszor lesajnált magyar oktatási rendszer még mindig képes lépést tartani a világ élvonalával. A kormányfő Széchenyi Istvánt idézve úgy fogalmazott, azon dolgoznak, hogy Magyarországon élni felemelő és kifizetődő legyen.
Az orosz fővárosban nyert aranyérmet Sályi Gergő a kémiai diákolimpián. Azt mondja, az alaptudomány valamennyi területén bizonyítania kellett, hogy megszerezze az első helyet. A diákolimpikon a középiskola befejeztével sem szakított kedvenc tárgyával.
Most a feltöltéteket vannak a kémiai mércészakon, hogy fél tovább, szerintem hatalmas két évig országon. Igyekszem a kutatásba bekapcsolódni.
A diákolimpiákon elért sikerek azt bizonyítják, hogy a sokszor lesajnált magyar oktatási rendszer még mindig képes lépést tartani a világ élvonalával.
Orbán Viktor ugyanakkor azt is hangsúlyozta, meg kell újulni és nem szabad a rutinra támaszkodni. A miniszterelnök azt mondta, minden nemzedék legalább egyszer tanult, dolgozott, lehúzta a diák és inas éveit külföldön, majd feltette magának a kérdést, van-e értelme hazajönni, hazahozni a kintszerzett tudást.
Én hazajöttem.
A kormányfő hozzátette, azt a célt tűzték ki maguk elé, hogy Magyarországot, ha törik, ha szakad, olyan országgá tegyék, ahová haza lehet jönni, sőt, ahová érdemes is hazajönni. Orbán Viktor ugyanakkor arra is rámutatott, embert próbáló kihívás egy lerongyolódott és kifosztott országot a lehetőségek földjévé tenni. A miniszterelnök a diákokhoz szólva hangsúlyozta, az első lépéseket már megtették.
10 éve nem volt olyan, hogy a fiatalok és a nők foglalkoztatottsága Magyarországon nőtt volna. Ez biztató jel, az önök számára is.
A miniszterelnök arról is beszélt, hogy Magyarország ma már kiáll magáért, megvívja a vitákat, ha kell összefog és cselekszik. Végre kezd megjönni a magyarok önbizalma. Magyarország pedig ígéretes és szép jövő előtt áll, tette hozzá Orbán Viktor.
A magyar kormány célja egy non-profit közműszolgáltatási szektor létrehozása, mondta Cséfalvai Zoltán. A Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára hangsúlyozta, jelenleg Európában sincs valóban versenyalapú energiapiac. Hozzátette, a kormányzat olyan megoldást támogat, amelyben a társaságok visszaforgatják a profitot az adott tevékenységbe.
A magyar kormányzatnak az az álláspontja, hogy ezeknek a szolgáltatásoknak, közszolgáltatásoknak valóban közszférára való átalakítása, vagy ha úgy tetszik, egy olyan non-profit közműszolgáltatói szektor létrehozása, ahol a profit visszafordítódik az adott tevékenységre, az a helyesebb, megfelelőbb megoldás.
Az Európai Bizottság kötelezettségszegési eljárást is indítana azokkal a tagállamokkal szemben, amelyek nem hajlandók a hatósági árképzés fokozatos felszámolására az energiapiacon, értesült a Brux Info nevű hírportál. Brüsszelben van tudósítónk Baracka Eszter. Szervusz, mire számíthat Magyarország? Megakadályozhatja Brüsszel a magyar rezsicsökkentést?
Jó estét kívánok! Hát ezt ma még nem lehet pontosan megmondani. Jelenleg annyit tudunk, hogy a bizottság valóban levélben kért tájékoztatást a központi árképzésről a kormányoktól. A válaszokat most elemzik, és majd azután döntik csak el, hogy indítanak eljárást vagy sem. Maga a levél egyébként nem jár jogi következményekkel, ezt ma megerősítette a bizottság illetékes szóvivője, és egyelőre kérdéses az is, hogy van-e jogalap az eljárás megindítására, de a bizottság ettől függetlenül, mint tudjuk, évek óta következetesen hadat visel az úgynevezett hatósági árak ellen, mert úgy véli, hogy ezek rontják a belső piac működését és torzítják a versenyt. Mindezt annak ellenére teszi, hogy a tagállamok kétharmadában ez a gyakorlat, és a bizottság ennek ellenére ragaszkodik a liberalizációhoz olyannyira, hogy akár kész ezeket az ellenálló országokat bíróság elé is citálni.
Baracka Eszter, köszönjük! Nem meglepő, hogy a harmadik rezsicsökkentés bejelentését követően a harmadik támadás is megindul hazánk ellen, mondta a Fidesz frakcióvezetője a Székesfehérváron rendezett rezsicsökkentést támogató lakossági fórum előtt. Rogán Antal hangsúlyozta, Magyarország élen jár a rezsicsökkentésben, így nem lepte meg, hogy újabb támadás indul hazánk ellen. Úgy vélekedett, a magyar választóknak is meg kell erősíteniük, hogy akarják a rezsicsökkentést, és meg is védik azt.
Azt gondolom, hogy nem véletlen, hogy Brüsszel most a harmadik rezsicsökkentés bejelentésekor a harmadik támadást is elindítja a rezsicsökkentés ellen. Mi természetesen mindent megteszünk azért, hogy ezt kivédjük, és azt gondolom, hogy nem csak a magyar parlamentnek és a magyar kormánynak, de a magyar választóknak is meg kell erősíteni azt, hogy akarják és a rezsicsökkentést, és meg is akarják védeni azt.
Európai szinten is figyelemre méltóak az elmúlt 3,5 hónap eredményei, mondta Navracsics Tibor egy várpalotai lakossági fórumon. A miniszterelnök helyettes a rezsicsökkentésről szóló rendezvényen úgy fogalmazott, a kormány azért dolgozik, hogy Magyarország versenyképes legyen a gazdaságban, az egészségügyben, az oktatásban és legfőképpen optimizmusban. Navracsics Tibor hozzátette, 2010-ben az ország a tönk szélén állt, addigra 4-5 megszorító csomagon voltunk túl a Gyurcsány és Bajnai kormányoknak köszönhetően. Ennek következményeként a magyar lakosság több mint egyharmada a szegénységi küszöb alatt élt. 10 000 magyar szarvasmarha beszerzésére ad költségvetési forrást Azerbajdzsán, mondta Szijjártó Péter a két ország gazdasági vegyes bizottságának bakui ülése után. A miniszterelnökség külügyi és külgazdasági államtitkára elmondta, a tárgyalásokon egyebek közt szóba került egy víztározó építése és egy nagy teljesítményű adatközpont létesítése Azerbajdzsánban magyar részvétellel. Szijjártó Péter kiemelte, a magyar-azerbajdzsáni kereskedelmi forgalom egy év alatt több mint negyedével nőtt.
A legsikeresebb területe az együttműködésnek a mezőgazdaság, ugyanis egy esztendő alatt meg 43-szoroztuk az élőállat kivitelünket Azerbajdzsánba. Másik fontos terület az együttműködésünknek a vízipar és a vízgazdálkodás. Célegyenesbe érnek a tárgyalások egy víztározó magyar vállalati részvétellel történő megépítéséről itt Azerbajdzsánban.
Magyarország készen áll a dél-koreai gazdasági kapcsolatok erősítésére, jelentette ki Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter a Magyar-Koreai Gazdasági Együttműködési Fórum megnyitóján. Hazánk 25 évvel ezelőtt vette fel a diplomáciai kapcsolatot Dél-Koreával, azóta koreai cégek 2 milliárd dollárt fektettek be Magyarországon, és 25 ezer embert foglalkoztatnak.
Múlt héten nyílt meg a Samsung különleges oktatási központja, a Samsung Smart School Jászfényszarun, a cég egyik legnagyobb magyarországi telephelyén. A dél-koreai cég 1990 óta csaknem 160 milliárd forintot fektetett be Magyarországon. A kormány tavaly ősszel stratégiai megállapodást kötött a vállalattal.
Itt működik az a Samsung televízió gyár, ami közel 3000 főnek a munkalehetősége.
Magyarország számára kiemelten fontosak a dél-koreai üzleti kapcsolatok, hangzott el a Magyar-Koreai Gazdasági Együttműködési Fórumon, amelyen a kétoldalú együttműködésről és a két ország közötti kereskedelmi lehetőségekről tárgyaltak magyar és koreai üzletemberek.
Dél-Korea Magyarország számára, ahogy említettem, egy kiemelt kereskedelmi partner, és az EU szabadkereskedelmi megállapodás révén nagyobb lehetőségünk van, további lehetőségeink vannak a kereskedelmi forgalom bővítésére és a befektetéseknek a bővítésére is.
A konferencián Kim Jae-hong, dél-koreai kereskedelmi, ipari és energiaügyi miniszterhelyettes hangsúlyozta. A koreai vállalkozásoknak Magyarországon keresztül vezet az út az uniós piacra. A koreai vállalatok befektetései növekedtek Magyarországon. A koreai cégek számára Magyarország jelenti a kaput az Európai Unióba, és tovább kívánjuk erősíteni a koreai-magyar gazdasági kapcsolatokat, mondta a miniszterhelyettes. A fórum után megtartotta első ülését a Magyar-Koreai Gazdasági Vegyes Bizottság. Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter azt mondta, történelmi lépést tettek abba az irányba, hogy a kormány keleti nyitás gazdaságpolitikája a valóságban is működjön.
Az elmúlt években magyarországi tőke befektetései a koreai partnernek meghaladták a 2 milliárd dollárt. Körülbelül 40 olyan cég van ma Koreából Magyarországon, aki itt választotta, vagy ide helyezte a lokalizációját az Európai Unión belül, vagy pedig a közép-európai térségben. Ez a 40 cég több mint 25 ezer embernek ad munkalehetőséget Magyarországon, tehát egy kiemelt, mindenképpen kiemelt és fontos partnerről van szó.
Az ülés után a két ország képviselői az exporthitelezés, a tudományos technológiai együttműködés, a nukleáris oktatás és szakemberképzés, illetve a kis- és középvállalatok közötti együttműködés területén írtak alá megállapodást.
Szerdától 3-3 forinttal emelkedik a gázolaj és a benzin nagykereskedelmi ára. Ezzel a 95-ös átlagosan 403, a gázolaj pedig 421 forintba kerül majd. Bocsánatkérésre szólította fel a londoni magyar nagykövetet a Jobbik elnöke, mert a külképviselet szerinte semmit nem tett a brit fővárosban a párt vasárnapi lakossági fórumára érkező magyarok biztonságáért. Vona Gábor azt mondta, a békésen lezajlott eseményről távozók közül 5-6 magyar állampolgárt tüntetők bántalmaztak. A pártelnök szerint várható volt, hogy a fórum résztvevőit atrocitások érhetik, a nagykövetség azonban ezt figyelmen kívül hagyta.
A nagykövetség és a Magyar Külügyminisztérium semmilyen állásfoglalást nem tett, semmilyen lépést nem foganatosított, a telefonos és írásbeli megkereséseinkre sokáig nem válaszolt, majd amikor a Facebookon ezt nyilvánosságra hoztam, akkor egy semmit mondó, teljesen értelmetlen levéllel válaszolt az ott lévő magyar nagykövet.
Perrel fenyegeti az MSZP azokat, akik szerint Mesterházy Attila hallotta, amikor azt kiabálták a párt szombati nagygyűlésén, hogy kötelet Mészáros Lőrinc felcsúti polgármesternek. A szocialista párt szerint cáfolhatatlan tény, hogy Mesterházy Attila a bekiabálások közül a börtön szót hallotta, és arra reagált. A Fidesz szerint viszont mindenki által hallható a bekiabálás, ezért felszólították Mesterházy Attilát, hogy kérjen bocsánatot, és fejezze be a hazudozást.
Ha nem ez, akkor viszont katedrát nekik a közgázra. Hát ezt a tudást...
Kötelet, ezt kiabálta be valaki Mesterházy Attila beszéde alatt az MSZP nagygyűlésén szombaton.
3 év alatt meg 5-szörözte a cégének az árbevételét, és ma a 88. leggazdagabb magyar ember.
Mesterházy Attila felcsút polgármesteréről, Mészáros Lőrincről azt mondta, olyan gyorsan lett gazdag ember, hogy azt tanítani kellene a közgazdasági egyetemen. Ekkor kiabáltak be a közönségből. Mesterházy Attila ekkor tovább folytatta gondolatát. Pár mondattal később azzal zárta le, hogy a felcsúti polgármesternek mégsem katedra kellene, hanem, idézem, talán az a másik, amit bekiabáltak, és a kezével a közönségre mutatott.
De mégis inkább én azt hiszem, hogy nem lesz itt katedra, hanem talán az a másik, amit az imént itt bekiabáltok.
A pártelnök vasárnap este az ATV-ben megerősítette, hallott bekiabálást, és valóban arra reagált. De szerinte nem azt mondták, hogy kötelet, hanem azt, hogy börtönt.
Kötelet, nem ezt ordibálták be, hanem az, hogy börtönt.
Mutatjuk újra a szombati felvételt megismételve.
Katedrát vegyük a közgázra! Hát ezt a tudást...
Kötelet, nem ezt ordibálták be, hanem az, hogy börtönt.
Ilyen bekiabálást az MSZP elnöke nem hallott, mint ahogy én sem, aki nem messze ültem tőle, és még néhány ezer ember.
Az MSZP frakció vezető helyettese úgy fogalmazott, ezt a bekiabálást nem hallották. Arról viszont Harangozó Tamás nem beszélt, hogy milyen bekiabálásra utalt a beszédében Mesterházy Attila. Harangozó Tamás ugyanakkor többször is elmondta, beperlik azokat, akik szerint Mesterházy Attila hallotta volna, amikor azt kiabálták, kötelet.
Darabra mindenkit beperelünk, aki még egyszer tényként állítja azt, hogy Mesterházy Attila bármilyen köteles beszédet hallott, és azzal egyetértett volna, ugyanis a szombati rendezvényen nem ez történt, és ezzel ezt a témát a magunk részéről le is zártuk.
Kötél általi halált ígért tehát a politikai ellenfeleinek ez a koalíció.
A Fidesz szóvivője Kocsis Máté közölte, azt kérik az MSZP elnökétől, hogy ne próbálja cáfolni, ahogy fogalmazott, a mindenki számára hallható bekiabálásokat.
Megkérjük tehát Mesterházy Attilát arra is, hogy hagyja abban az utazást. A napnál világosabb ugyanis, hogy mi történt. Tisztán hallhatta mindenki a híradásokban, hogy mi hangzott el, és azt is tisztán hallhatta mindenki, hogy Mesterházy Attila mindenre hogyan reagált. És hogyha Mesterházy Attila szeretné lezárni ezt az ügyet, akkor ezt semmiképpen nem hazugsággal próbálja meg.
A Fidesz kommunikációs igazgatója arra szólította fel az MSZP elnökét, kérjen bocsánatot. Az MSZP erre közleményben úgy reagált, a Fidesznek kellene bocsánatot kérnie. A szocialista párt szerint cáfolhatatlan tény az, hogy Mesterházy Attila a tömegből érkező bekiabálások közül a börtön szót hallotta. A közleményt azzal zárják, bárkit, aki tényként állítja, hogy Mesterházy Attila másra reagált, az MSZP be fogja perelni.
Ellopta az összefogás nevet a baloldali pártszövetség, ezt mondja Szepesi Zsolt, Monok egykori polgármestere. A politikus még 2009-ben alapította meg az összefogás pártot, amelyik önállóan készül az áprilisi választásra. Szepesi Zsolt perrel fenyegeti a baloldali pártokat. Az MSZP kampányfőnöke szerint alaptalan a tiltakozás. Korábban már a Bajnai Gordon vezette együtt is vitás helyzetbe került a népválasztás miatt.
Összefogás néven folytatja kampányát az MSZP, az Együtt PM, a Demokratikus Koalíció és a Magyar Liberális Párt. Ezt január 23-án közölte az öt párt. Győzzön az összefogás 2014-ben, hirdeti az Összefogás párt honlapja. Ez viszont nem azonos a baloldali pártszövetséggel. Szepesi Zsolt, volt monoki polgármester, még 2009-ben alapította meg az összefogás pártot. Már ők is készülnek a választásra, mind a 106 választókerületben állítanak jelöltet.
Lenyúlták a nevünket, mert ezt használják.
Az összefogás párt elnöke szerint a baloldali szövetség jogtalanul használja az összefogás kifejezést, ezért kész jogi útra is terelni a kérdést. Szepesi Zsolt szerint az ellenzéki pártszövetség átlépett rajtuk, aminek rossz üzenete van.
Ez a mindenki félhet egy ilyen összefogástól, amit a másik oldal csinált, mert esetleg hatalomra jutásuk esetén ugyanígy át fognak gázolni a kicsiken és a gyengéken, ezt pedig mi nem szeretnénk.
Az MSZP kampányfőnöke hétfőn azt mondta az MTI-nek, ők csak jelszóként használják az összefogás szót, nem névként, ezért alaptalannak tartják az összefogáspárt tiltakozását. Január 23-án viszont nagy kezdőbetűvel, tehát tulajdonnévként jelent meg az összefogás szó az ellenzéki pártok közleményében, amiben tudatták, innentől ezen a néven folytatják a kampányt. Szepesi Zsolt hétfőn kilátásba helyezte, ha az ellenzéki pártok nem állnak el az összefogás név használatától, tüntetéseket szerveznek a pártok székházai elé. Korábban már a baloldali szövetség egyik tagja, a Bajnai Gordon vezette együtt is került már vitás helyzetbe a névhasználat miatt. Novemberben a Fóti időközi polgármester választáson az Együtt 2014 nevű párt tiltakozott az ellen, hogy a neve felkerült a baloldali közös jelölt plakátjaira és ajánló szelvényeire. Az Együtt 2014 ugyanis nem azonos Bajnai Gordonék szervezetével, aminek a teljes valós neve Együtt a korszakváltók pártja. Akkor az Együtt 2014 párt elnöke még egy közleményt is kiadott, amiben hangsúlyozta, hogy pártja a fóti időközi választáson jelöltet nem állított. Lomnici Zoltán alkotmányjogász akkor az ügy kapcsán azt mondta, a jelölő szervezeteket terheli a felelősség, ha megtévesztik a választókat.
Minden kampánykiadványon a jelölő szervezetnek, akár a jelölt, akár a szervezet tekintetében egyértelmű és hiteles információkat kell megadni. Amennyiben ezek nem pontosak, akkor az félrevezetheti a választókat, ilyen értelemben a választójogi szabályokat megsérti a jelölő szervezet vagy az induló jelölt.
A fóti ügyben a bíróság egyebek mellett a pártnevekkel kapcsolatos problémákkal indokolta, hogy meg kell ismételni a teljes választási eljárást.
Majdnem a duplájára nőtt a térítésmentesen vagy olcsóbban étkező diákok száma 2010 óta, mondta a szociális és családügyért felelős államtitkár Székesfehérváron. Soltész Miklós hozzátette, 2010 óta 24 milliárd forinttal, vagyis 83%-kal többet fordít erre a célra az állam. Több mint 350 ezer gyermek ingyen, 202 ezeren pedig féláron vehetik igénybe az iskolák és óvodák menzáját. Az idei évben erre 52 milliárd 600 millió forint jut a költségvetésből. Soltész Miklós hozzátette, a kormány tervei szerint a 2014 és 2020 között újabb családok vehetik majd igénybe a kedvezményes étkeztetést. Kijevben kormányellenes tüntetők elfoglalták az igazságügyi minisztérium egyik épületét, már a többségében Moszkva barát keleti és déli régiókban is a kormány és az államfő távozását követelik a tüntetők, több településen népi tanácsokat hoztak létre. A kormányfő cáfolta a rendkívüli állapot bevezetéséről szóló híreket.
Hóval és törmelékkel megtömött homokzsákokból emelt barikádokkal védik hadállásaikat a kormányellenes tüntetők Kijev központjában. Az igazságügyi minisztérium bejáratát napközben sisakos botokkal felfegyverzett tüntetők őrizték, akik az elmúlt éjszaka foglalták el az épületet. Az igazságügyi miniszter kemény válaszlépésekkel fenyegetőzött. Ha nem szabadítják fel a minisztérium épületét, kénytelen leszek felkérni a Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanácsot, hogy hirdessen rendkívüli állapotot, jelentette ki a tárcavezető. Az épületfoglalók végül délután önként távoztak. Közben a tüntetők képviselői bejelentették, hogy az ellenzék hajlandó folytatni a tárgyalásokat. Követeléseik között továbbra is első helyen szerepel a teljes hatalomváltás, és az, hogy a parlament vonja vissza a gyülekezési és szólásszabadságot súlyosan korlátozó új jogszabályt. Az elmúlt hétvégén a kormányellenes tüntetések több régióra is átterjedtek. A hagyományosan Európa párti nyugati ország részben a tiltakozók tucatnyi településen foglalták el a helyi adminisztráció épületeit, és úgynevezett népi tanácsokat hoztak létre. De már Kijevtől keletre és a Krím félszigeten is utcára vonultak az elnök lemondását és a demokratikus jogok visszaállítását követelő tüntetők. Ungváron délután békésen zajlott a hatalomváltást követelő demonstráció. Hamisnak bizonyult az a hír is, amely szerint radikális nacionalista csoportok indultak útnak, hogy megostromolják a megyei közigazgatási hivatal épületét.
Semmiféleképpen mi nem akarunk az, hogy Kárpátalján, ahol több nemzetiség lakik, hogy itt nehogy Isten legyen vér. Én úgy látom, hogy holnapi napon minden meg tudunk jegyezni a partnerekkel, és amit követelnek az emberek, azok a követelések, vagyis azok be lesznek tartva.
Kijevben a kormány ma állítólag döntött a különleges belügyi alakulatok létszámának jelentős növeléséről. A miniszterelnök szóvivője ugyanakkor cáfolta, hogy a kabinet rendkívüli állapot bevezetését fontolgatná.
Levélben magára vállalta a két héttel ezelőtt történt Lehel utcai bankrobbantást, és újabb célpontokat is megjelölt egy ismeretlen. A betűnként kivágott és összerakott szöveget a banki kilakoltatások ellen küzdő vállalkozások érdekvédelmi szervezetéhez juttatták el. A vész fenntartva álláspontját a devizahitelezéssel kapcsolatban közleményben határolódott el a bankrobbantástól, és a levelet átadta a rendőrségnek. Az országos rendőrfőkapitányságon megerősítették a levél létezését, de többet nem közöltek. Feltehetőleg nem a magyar határőr volt az, aki kenőpénzt fogadott el a nagylaki határátkelőnél január 3-án. A Bukarestből Londonba tartó román busz útjáról cikket is írt a Daily Mail egyik újságírója, amiben, mint kiderült, tévesen számolt be a megvesztegetésről. A Nemzeti Védelmi Szolgálat nyomozást indított.
A nagylaki térfigyelőkamera felvételén látszik, hogy a piros dzsekis buszsofőr és a román egyenruhát viselő határőr együtt sétálnak a busz elejéhez. A sofőr valamit átad a határőrnek, aki ezek után benyúl a buszban hagyott sapkájáért, és belecsúsztatja, amit kapott. Elmegy, és csak akkor rakja fel a sapkát, nagyon óvatosan. A brit Daily Mailben január elején jelent meg egy cikk, amelyben a szerző azt írja, hogy ő is a Bukarestből Londonba tartó román buszon utazott. Azt állítja, a román-magyar határnál kenőpénzt, 300 eurót kértek cserébe a gyors továbbhaladásért. Ellenhol azt írja, a magyar határőrnek kellett fizetniük.
A gyanús jelek gyakorlatilag a román határrendész és a román buszsofőr között játszódik le. Szakember számára egyértelműnek tűnik, hogy ott pénzátadás történik.
A cikk megjelenése után a Nemzeti Védelmi Szolgálat vizsgálatot kezdett. Elemezték a busz határellenőrzéséről készült térfigyelőkamerás felvételt.
A térfigyelőkamerák egyike egyértelműen arra utal, hogy a román határrendészeknek vannak gyanús mozgásai, gyanús jelei. A magyar határrendészek vonatkozásában ilyen gyanús mozgásokat nem észleltünk. Hozzá kell tenni ezeket a kamerafelvételeket, mi kikockáztuk, kielemeztük, tehát igazából másodperces pontossággal néztük végig a felvételeket.
Az angol újságíró azonban a magyar határőröket nevezte ragadozónak. A cikkben azt írta, a sofőr szólt, hogy fizetniük kell. A híradónak azt nyilatkozta, nem értette, mit mond a sofőr, a busz többi utasa mondta neki, hogy a magyar határőrnek kell kenőpénzt adniuk, mert különben 12 órára a határon ragadnak. Kérdeztem, hogy ezek a magyarok vagy a románok, mire többen is azt válaszolták, hogy a magyarok. Azért is hittem nekik, mert olyanok mondták, akik már többször is ezen az útvonalon utaztak Londonba. Ráadásul hozzátették, hogy ez mindig így történik. Úgy tudjuk, az ügyben Romániában is eljárás indult. Kerestük a román belügyminisztériumot, de adásunkig nem válaszoltak. Ha a hivatali vesztegetés bebizonyosodik, akkor akár 5 év letöltendő börtönbüntetést is kaphat a korrupt román határőr.
Vészhelyzetet hirdetett a román kormány 3 délkelet-romániai megyében, ahol a harmadik napja tartó hófúvás miatt megbénult a közlekedés. Az ország déli felében szünetel a tanítás.
A bukaresti autósok már második napja kényszerülnek lapátolni, hogy útnak indulhassanak. A hatóságok nem tudtak lépést tartani a havazással. Még számos olyan utca van, ahol méteres a hóréteg, és autóval be sem lehet hajtani. Ez a férfi például ösvényt ásott a háza körül, hogy egyáltalán ki tudjon menni az utcára. Láthatja, milyen fejetlenség van ebben az országban, panaszkodik mérgesen. Vele együtt sokan tartják felháborítónak, hogy a hatóságokat újból felkészületlenül érte a tél. Nem lep meg, hogy a tél megbénította megint a várost, a többi megyét. A hatóságokat nem érdekli az emberek sorsa, véli ez a férfi. A nagy télnek a gyerekek örülnek a legjobban. Több mint 250 000 kisiskolás és óvodás 2 napig otthon maradhat, mert oktatási szünetet rendeltek el a fővárosban. Komoly a helyzet itt Bukarestben. A főbb útvonalakon lehet haladni, viszont a város több kerületében óriási a hó. A gyerekek biztonságáért úgy döntöttünk, jobb, ha otthon maradnak, mondta a tanfelügyelő. A legnagyobb fennakadásokat a délkeleti Buzău, Brăila és Vrancea megyékben okozta a rendkívüli időjárás, ahol vészhelyzetet rendeltek el. A közlekedés teljesen megbénult. Az orvosi ellátásra szorulókat a hadsereg járműveivel próbálják kórházba juttatni. Több mint 20 főutat lezártak, 2 autópályán továbbra is lehetetlen és tilos közlekedni. A vasúti közlekedésben is káosz van. A Bukarestbe érkező vonatok sokszor 6-7 órát késnek, és több mint 70 járatot kellett törölni a rendkívül zord időjárás miatt.
Vasárnap éjjel Magyarország több részén is mínusz 15 fok alá csökkent a hőmérséklet. A Baranya megyei Sejjén mínusz 17 foknál is hidegebbet mértek hajnalban. Reggel több városban késtek a buszok, és az autósoknak is nehezebben indult a nap. A mai este már enyhébbnek ígérkezik a vasárnapinál, de helyenként azért még mínusz 13 fok is lehet.
Még a hőmérőről is lógtak a jégcsapok, mínusz 11 fokkal indult a reggel Kaposváron. Hajnalban sokan diderektek a buszpályaudvaron, pedig a legtöbben rétegesebben öltözködtek fel, mint egyébként.
4 felső van rajtam, plusz a kabát.
Bundás kabátba, bundás cipőbe, sapka, sál, kesztyű.
Az utakra az éjjel vastagon lefagyott a hó, szinte korcsolyapálya volt az aszfalt. Ropogott a jég hajnalban a Szekszárdra érkező buszok alatt is. Több járat 15-20 percet késett a hideg miatt.
Nem ért ide időben a busz, és hát most még egy jó 20 percet letítelek a következő buszig.
Ez mínusz 29 fokig jó ez a fagyálló.
Indulás előtt a fagyálló folyadékot vizsgálták a kamionsofőrök Kecskemétnél. A fuvarosoknak a mínusz 15 fokos hidegben szinte mindent ellenőrizniük kellett a járművön. Pécset az autósoknak sem indult könnyen a reggel. Több helyen annyira lefagyott az út, hogy a kocsit ki kellett tolni a parkolóból. A Somogy megyei Segest közelében még napközben is jegesek voltak az utak. Itt csúszott le az útról egy pénzszállító autó is. A járművet traktorral próbálták kihúzni az árokból. A több órás mentés idejére fegyveres rendőrök vigyáztak a járműre. Csopakon folyamatosan dolgoztak a vízügyi szakemberek. Az éjjel kétszer is eltört egy vízvezeték a hideg miatt. A településen csak délután állt helyre a vízellátás. A hidegben jobban figyelnek a hajléktalanokra. A Magyar Vöröskereszt a fővárosban minden nap felkeresi az utcán élőket. Konzervet és takarót is visznek, hogy a rászorulók könnyebben átvészeljék ezt az időszakot. De egyre többen mennek a nappali melegedőkbe is. Csak itt naponta több mint 100-an fordulnak meg.
Reggeli ebéd. Vacsorát is. Ilyesmi. Hát meg a ruházat, abban is tudnak segíteni.
Az éjjeli menedékhely már napok óta teltházas, többször plusz matracokat is le kellett teríteni.
Fölkészültünk, minden készletünk föl van töltve, tele vagyunk takarókkal, el fog még férni néhány száz darab, de egyelőre fölkészültünk, tehát járjunk és figyelünk. Tehát amennyiben több ember jön be, akkor amennyit tudunk elhelyezünk.
A meteorológusok szerint az éjjel mínusz 5 és mínusz 10 fok közé hűl a levegő, de a havas, kevésbé felhős tájakon akár mínusz 13 fok is lehet.
Oroszország lesz a Madács Nemzetközi Színházi Találkozó díszvendége. Márciusban csaknem két hét alatt 11 társulat mutatkozik be a Nemzeti Színházban. Vidnyánszky Attila, a teátrum igazgatója azt mondta, a színházi találkozó hagyományteremtő kezdeményezés, amely az ismerkedést, a találkozást és a szakmai tapasztalatok cseréjét tűzte ki célul. A kormány 200 millió forinttal támogatja a Nemzeti Színház nemzetközi fesztiválját. A rendezvény egyik fő támogatója az MTVA. A közmédia több csatornája is kiemelten foglalkozik majd a fesztivállal. A találkozót a Budapesti Tavaszi Fesztivál keretén belül március 26-a és április 7-e között rendezik. Magyarország eddigi legnagyobb múzeum népszerűsítő kampánya indul február 1-én, jelentette be Balogh Zoltán, az emberi erőforrások minisztere. A Mozaik Múzeum Túra programban 300 hazai múzeum és kiállítóhely vesz részt.
Komolyabb sérülésektől szenvedőket fektették a szélére.
A hadi orvoslás fejlődését mutatja be a Szikla Kórház Múzeum a II. Világháború alatt, és 1956-ban itt használt eredeti műszerek és berendezés fogadja az ide látogatókat. A gyerekeknek sokszor külön programokkal készülnek.
Számos programunk van, amit diákok számára alakítottunk ki. Vannak múzeumi óráink különböző témakörökben, történelmi játékok.
300 múzeum és kiállítóhely mellett a Szikla Kórház is részt vesz a februárban induló Mozaik Múzeum túrán. A szervezők egyebek mellett matricagyűjtő játékkal próbálják a múzeumokba csalogatni a fiatalokat.
Az a dolognak a lényege, hogy egy-egy múzeumnak a saját matricai csak abban az intézményben lehet beszerezni, tehát el kell menni ahhoz a múzeumba, hogy a matricához hozzájusson, és be tudja ragasztani.
A matricák összegyűjtéséért pedig garantált ajándék jár. Az első albumokat az M2 legokosabb osztály című vetélkedőjének nyertes csapata vehette át. A programmal elsősorban a fiatalokat célozzák meg.
A lényeg az, hogy rájöjjenek arra már nagyon kicsi korba, 6 és 16 éves korra tervezzük ezt, hogy múzeumba járni jó, és minél többen eljussanak ide, és ez járjon azzal is, hogy megújul a magyar múzeumi rendszer, sokkal közösségbarátabb lesz, sokkal ifjúságbarátabb lesz, interaktívabb lesz, tehát ez egy kétoldalú folyamat.
A nagyobbaknak QR-kódra épülő okostelefonos applikáció is készült, és kiadtak egy kötetet is 300 múzeum és kiállítóhegy Magyarországon címmel, amely később megjelenik angolul, és a szállodákban is elérhető lesz.
Most következnek a sporthírek, utána időjárás jelentés, majd kékfény és párizsi mentősök. Az este 4:11-kor kezdődik, az adásban szó lesz a holokauszt emléknapról és a hétvégi MSZP kongresszusról. Rögtön utána késő esti híradó, várom önöket, viszontlátásra!